Igen, egészen a műsor időnknek az utolsó negyedéhez érkeztünk, és akkor most már elengedjük ezeket a kütyüs dolgokat, bár azért maradunk
fájó
egy kicsit.
Szívvel.
Hát tudom, hogy te fájó szívvel.
Nekem nagyon fáj a szív. Ezek fontos dolgok, ezek jó dolgok. Érdekes. Már jobban fog hogy szeretni fontos, levelezni.
Fontosak-e, Marvin, azt nem tudom.
Marvin e-mail király lesz. De lehet, hogy van, ami fontosabb. Ha már itt arról beszélünk, oké, az AI alapú ruha felpróbálás is fontos, mondjuk az AI által generált...
E-mail király, én?
Te.
Fú, én legendásan gyenge e-mail.
Hát ez, de majd most.
Eddig,
majd most
de AI Marvin, Marvain úgy fog áthasítani az inboxán.
Yeah. Ha neked lesz egy saját AI asszisztensed, akkor valami humor...
Bajlás.
A bajlás, az töltsön le valami, valami humorfejlesztést.
Mindenki azt a percet fogom elsőként meg. De szerintem az a jó, hogy ő el fog kezdeni utána, és mondom, csak ezt ne. Jó? Ne. Tehát,
ez ilyen, nem, ez ilyen rossz.
Igen, amikor látod majd, hogy mióta csinálom ezt? Hány éve?
Na de. Ha már ott tartunk, hogy akkor az AI alapú ruhapróba, meg az AI alapú álhír videók nem hoznak minket majd olyan jó kis helyzetekbe, mint amilyenekre szeretnénk, azért vannak olyan AI fejlesztések, ha nem is a Google-től, amik, és ezzel már valóban kicsit megnézzük, hogy mi a helyzet a bolygón a képernyőkön kívül. Tehát a bolygón tudnak hasznos hatást elérni, mert hogy van egy Aurora nevű projektje a Microsoftnak, szerintem mondjuk minden nagy techvállalatnak van egy Aurora nevű projektje, de hát ők se tudnak mindig egyedi neveket kitalálni.
Nem, ez van egy kötelező, van egy ilyen névsor, amit
ki kell pipálni mindenhol, igen. Így van. És azt mondják, hogy ez az AI alapú rendszer most már tényleg pontosabb tud lenni, mint a meteorológiai előrejelzések, és nem csak abban, ugye erről beszéltünk, korábban is voltak ilyen modellek, a Google-nek is volt ilyen modellje, ami meg tudta jobban mondani, hogy hány fok lesz valószínűleg valahogy, mint tervezték. Ez a rendszer viszont azt mondja, hogy a levegő minőséget, a tájfunokat, és gyakorlatilag mindenféle olyan légköri jelenséget, ami az embereknek fejfájást tud okozni, meg fogja tudni előre jósolni olyannyira, hogy hoztak ábrákat az elmúlt egy-két évből, amikor például egy hurikán, ami épp a Fülöp-szigetek fele tartott, mit mondott a hivatalos meteorológiai előrejelzés, illetve mit mondott az ő rendszerük, amit tökéletesen lekövetett végül a vihar.
Tehát olyan jobban föl fogja tudni mérni ezeket a mintázatokat, és sokkal jobban fogja tudni prediktálni, hogy
igen,
akkor...
Igen, azt mondják, hogy sokkal precízebben és kevesebb energiával is fog működni.
Szerencséje volt most.
Vagy hatalmas szerencséje volt.
Egy ideje jó szériában van.
Több mint 1 millió órányi műhold felvételt dolgoztattak föl a rendszerrel, és azt mondják, ugye a szokásos sztori, emlékeztek, hogy a trenírozáskor irdatlan energiát használt föl, de most hatékonyan és gyorsan működik, hatékonyabban és gyorsabban, mint a szuperszámítógépek, amik ezekért egyébként felelősek. Ugye beszélgettünk erről korábban, azok konkrét fizikai jellemzőket vizsgálgatnak, amiket kapnak bizonyos érzékelőktől, míg ezek egyszerűen a mintázatból próbálnak kiindulni, tehát nem matekozzák össze a megfejtéséket, és úgy tűnik, hogy egy ilyen időszakban, amikor ugye tudjuk, hogy nem változik a klíma egyáltalán, de mégis olyan nehezen
csak
tudjuk
Kanadában
előre, hogy...
néha egy kicsit hűkelik, de ennyi.
A lézerfegyvert, hogy nem tudjuk, hogy épp mi fog kigyulladni, meg hova érkezik óriási mennyiségű csapadék, vagy épp szél, akkor ezek a rendszerek tényleg időt fognak tudni arra, hogy fölkészüljenek ezekre adni.
Igen, hát most láttuk...
Szóval, és akkor így kitolja a muskátlit a lesőre, előre.
Figyelj, már ez bizonyos szempont, nyilván ez nem AI, de hogy így milyen jól tudnak működni az ilyen előrejelző rendszerek. Nekem a kertben most megy egy elég kiterjedt öntöző rendszerem van, aminek van egy ilyen kis központi agya, ami
burzsúj.
Hát, megvannak a kapcsolataim.
Kanadával.
És akkor az kommunikál a internettel, és ő például begyűjti az összes infot, és ha nincs elég meleg, nem locsol, ha tudja 80% fölötti eséllyel, hogy esni fog az eső, akkor se fog, ha előző nap nem tudom hány milliméter, tehát tök jó, tehát rengeteget tud ezzel spórolni, és akkor nincs az, hogy szakadó esőbe öntöz az öntöző rendszer. Jó, erre vannak ugye ilyen esőérzékelők, de az már csak már esőt tudja kezelni, de ezek tök jól belövik így az egészet, és elég jól is működik, úgyhogy ezek nagyon jók, és hát ez meg nyilván meg ennek a még megább verziója, és hát látjuk, hogy az, hogy előre tudunk megjósolni környezeti katasztrófákat, az milyen komoly mennyiségű életet életet tud megmenteni. Lásd Svájcban, ha most a Gletscher és a sziklafal ugye leszakadt, és betemette ezt a falut, és ugye senki nem hal, nem egy ember tűnt el, aki valószínűleg meghalt, de hogy így valószínűleg több ezer ember meghalt volna, még mondjuk néhány évtizeddel ezelőtt is, de most már meg tudták előre jósolni, hogy hát itt valószínűleg lesz valami zűr, és ki tudták őket evakuálni onnan.
És ha már ilyen pusztító természeti katasztrófákról beszélünk, akkor a Microsoft mellett a NASA-nak is volt egy ezzel kapcsolatos bejelentése, ami nekem egy kicsit meglepőbb volt, mint ez a mesterséges intelligencia alapú modell, amiről tudtuk, hogy utol fogja érni a hagyományos meteorológiai előrejelzéseket. Ez pedig a műholdkép alapú vulkán kitörés előrejelzés.
Méghozzá a fák segítségével. Mert
hogy... Igen, a cím alapján én is azt gondoltam, hogy Gizmódon írtak erről egy cikket, és gondoltam, hogy jaj, hát nagyon jó, megjelenik egy gomolygó füst a képen, és azt mondjuk, ki fog törni egy vulkán, de nem erről van szó, hanem a leveleknek a színe változik meg vulkánkitörések előtt, mint kiderült.
Igen, mert hogy hát egyrészt megint csak annak azt erősíti, hogy a fák milyen fantasztikus élőlények, és milyen elképesztően fontos szerepet töltenek be, és tényleg még az oxigént is megtármál nekünk.
De a nemzetközi falobi bejelentését hallották?
Igen, de hogy ugye az van, hogy megnövekszik a széndioxid mennyisége a légkörben ugye a vulkánkitörés előtt, és akkor ezeket is mérték műholddal, de csak nagyon-nagyon magas kilengéseket tudnak. Viszont a fák egy egész kicsi széndioxid növekedésnél is már a lombozatnak a színe az harsányabb zöldé változik, hiszen ők azt eszik, a széndioxidot, ilyen csodálatosak ők, és ugye ezt méri ez a műholdas rendszer, nézi, hogy a vulkánok közelében lévő erdőségeknek a lomb színe az változik-e, és ez alapján meg tudja állapítani, hogy nagy valószínűséggel vulkán kitörés lesz-e, vagy sem.
És ugye eddig is volt erre megoldás, pont amit a Márk mondott, hogy lehetett figyelni elvileg a széndioxid szintet műholdakról is, mert oda lehetett küldeni bátor tudósokat, akik meg tudták mérni a széndioxid szintet kitörés előtt, de ha túl közel volt a kitörés, nem jártak jól. Ehhez képest ez a rendszer gyakorlatilag veszélytelenül lesz képes arra, hogyha minden jól megy, hogy megjósolja a vulkánkitöréseket.
Bár mondta, hogy nyilván az nehezítő tényező, ha mondjuk a vulkán közelében nincsenek fák, az megnehezíti a dolgot. Ami ugye azért előfordul.
De hát csak ültetni kell egyet.
Ültetni kell egy pár fát.
Pacsírt, hogy milyen, mit hívtunk jelző.
Igen, ez a kanári.
Kanári.
Az bányakanári. Az igen. Amelyik, igen, igen, a fáink a bányakanárik. Úgyhogy igen, figyeljünk oda a fákra, mert a fák azok még sok meglepetést tudnak okozni. Nagyon nagyszerű lények ők.
Japánban meg az a kérdés, hogy a Föld mekkora meglepetéseket tud okozni.
Igen.
Mert hogy több mint egy évtized telt el azóta, de most már lassan másfél évtizedet. 2011-ben volt az emberiség történetének a második legnagyobb atomkatasztrófája a Szigetországban.
Hát és nem, a bolygó, nem a Szigetországban, hanem az egész, hogy miért Csernobil volt az első.
Igen. Tehát, hogy így, de hogy a Szigetországban történt. Ebben teljesen igazad, bár egyébként a neve az teljesen, ha megtennéd, hogy kimondod japánosan, én eddig mindig azt hittem, hogy arra van.
Nem tudom japánosan kimondani. De hogy igen, tehát szóval, hogy az a Fukushimáról van szó. Na.
Igen, és ott ugye 18 ezer ember vesztette életét, egyikük sem a sugárzás miatt, hanem ugye a cunami miatt, ami az egész nukleáris katasztrófát okozta, viszont ezzel együtt előállt 14 millió köbméter rádióaktív sok. Föld. Ez szintén a Gizmodon írtak.
Sok?
Ez
nagyjából, mennyi?
Ez az nagyon mennyi? Sok. Ez 11, a Tokyo Dome egy ilyen nagy sport aréna, az 11-szer.
Ups.
Ez föld. Elég sok föld. Sok ez föld. Elég sok föld.
És azzal kéne valamit kezdeni.
Igen, és ők azt mondják, hogy ez már nem veszélyesen sugároz. Hogy itt lenne az ideje.
Tengerbe bele kell tolni.
Hát nevetsz, de elég sok mindent toltak be. Ugye egy csomó víz is keletkezett,
azt
nyomták belefele a tengerbe. Volt is ebből nagy balhé. Hát igen, amiről nem szól a cikk is, egyébként a kommentekben is nehezményezte, hogy egyrészt miért nem sugároznak már, mert ugye a 15 év alatt a fedezési idő az ugye az semmi, tehát 15 év az nuku, tehát mivel tudták ezt a földet megtisztítani, és hogy most mondjuk milyen a sugárzási érték, tehát erről se szólt a fáma.
Én szerintem a cikk arra utal, hogy egyszerűen természetesen önmagában nem egy magas sugárzási szintről indult ez a föld. Ami érdekes, hogy alapból 2045-ig kötelezettséget vállaltak arra, hogy ezzel valahogy leszámolnak, de ők azt mondták, hogy ennek neki kéne kezdeni, és mondták, hogy hát használjuk fel parkokban. Mire mondták a japánok, hogy nem, nem tudom, hogy mondják a japánok, hogy nem, de azt mondták, hogy nem, japánul. Erre viszont mit mondott a japán kormány? Tök jó, akkor kezdjük azzal, hogy a miniszterelnöki hivatal környéken elkezdjük ezt felhasználni. Tehát nagy bátran, jelzendő, hát vagy nagyon nem szeretik a miniszterelnöküket, vagy de tényleg nagyon bíznak
a miniszterelnök ajánlotta föl, hogy bizalmat keltsen, hogy hát akkor annyira biztosak benne, hogy ez már nem kártékony, ez a föld, hogy ezt akár a miniszterelnök hivatal körül lévő virágágyásokba is bele lehet tenni, de jöhet ide is.
A földből.
A földből.
Márkát hordja.
Én nem magamhoz gondoltam. szóval, hogy igen, tehát ennek ellenére nekem rögtön az a sztori jutott eszembe, hogy még a régi Szovjetunióban voltak ilyen, hát mindenféle atomkísérletek következtében létrejött ilyen óriási nagy tavak, ugye robbantgatták ezeket a nukleáris bombákat, és keletkeztek ráterek, amik megteltek talajvízzel, és ezek nagyon-nagyon durván nukleárisan fertőzött vizek voltak, és volt valami magasrangú pártitkár, aki azért, hogy demonstrálja, hogy ezeknek ugyan már semmi, de semmi baja nincs ezeknek a tavaknak, beugrott az egyik ilyen tóba, és megfürdött, és azt hiszem egy hónapon belül meg is halt.
De teljesen tehát, más miatt egyébként elütötték.
Kiesett az ablakon. Egy ablak elütötte. Szóval nem, tehát azért így, igen, na szóval, hogy de valószínűleg tartom, hogy talán az a Japánban nem ez van, de ennek ellenére én sem hiszem, hogy örülnék neki a kertemben mondjuk fukushimai fődet hoznának. Na, hát lássuk be.
És ha már Japánnál vagyunk, és elindulunk vagy egy kicsit keletre, vagy nagyon-nagyon sokat nyugatra, akkor az Egyesült Államokban is van most egy érdekes helyzet egy politikus előtt, aki lehet, hogy meg kell, hogy mutassa, hogy meghallja az idők szavát, és jobban odafigyel a környezetre. Két fiatal, illetve egy csapat fiatal, 7 és 25 év kor között beperelték a kormányukat, hogy...
Melyik országban van
az? Az Egyesült Államokról van szó, hogy nem...
Ott biztos, hogy érzőfülekre fog találni. Termékeny talajra fog hullani ez most.
Én is ezt gondolom, de emlékeztek arra a perre, amit az államocska megnyert az olajvállalatokkal szemben, hogy akkor tessenek beszállni az eltakarítási munkákba. Szóval perbe fogták a kormányokat, azt mondták, hogy az, hogy népszerűsítik a nem megújuló energiaforrásokat, viszont visszafogják azokat az ösztönzőket, amik a megújuló energiaforrások elterjedését szolgálták, azzal bizony alkotmány ellenes dolgokat tesznek, mert hogy az 5. alkotmány kiegészítés az élethez és a szabadsághoz való jogát nem teszik lehetővé, gyakorolják ezek a fiatalok, így van. És akkor vannak történetek, hogy van, aki az erdőtüzek miatt több tüdőszövettel nőtt föl, mint ami kéne, meg hogy milyen krónikus betegségeket szenvedtek el. Itt mondjuk ebben az esetben kifejezetten az erdőtüzek miatt.
Jó, tök jó. Egyébként ugye az van, hogy nyilván a hírekbe az kerül be, hogy az ember, akinek a nevét nem mondjuk ki, az ugye mindent keresztül húz, de közben mert az van, hogy azért egy csomó államban erre fittyet hánynak, és csak azért is mennek tovább egyébként a zöldítő úton, és ugye erre szükség is van, mert ugye a lakosságnak egy jelentős része is igényli ezt, tehát hogy az elnök az hozhat ilyen döntéseket, de közben meg az van, hogy azért itt ez megy ez a hajó ebbe az irányba, ráadásul egy csomó pénz is van benne, tehát hogy ebben óriási pénzek vannak, és kellenek az ilyenek is, mert hogy azért ott még azért működnek ezek a rendszerek, és simán lehet, hogy az alkotmánybíróság azt mondja, hogy igazatok van, gyerekek, és lendít a jó irányba.
Igen, mondjuk addigra valószínűleg már máskor.
Most elveg az is, ugye, az ember, akinek nem mondjuk ki a nevét, hogy ez a tarif sem volt túlzottan
alkot. Hát ez kicsit, igen.
Tehát, hogy ezt nem tehet.
Fölmerült. Vannak, hogy folyamatban vannak mindenféle bírósági ügyek itt a vámokkal kapcsolatban, hogy azok mennyire voltak jogszerűek, vagy nem. Ami ebben az esetben biztos, hogy ő bátorította az ország gazdaságát arra, hogy többet használjon fosszilis energiát, rögtön első nap nemzeti energetikai válságot hirdetett, hát hogy föl lehessen gyorsítani a kitermelést, visszavonta ugye az elektromos autókra adott állami támogatást.
Kilépett a Párizsi Klímaegyezményből.
És sorolja az okokat a Verge, ami miatt gyakorlatilag sok bizonyítást nem kell ahhoz, hogy ők másként gondolkoznak ezekről a kérdésekről.
És hát azért lássuk be,
mint a felperesek.
Csak így emberi szinten nézzük ezt az önzést, hogy a nagy narancssárgának a legjobb esetben sem sincsen már csak nem tudom 10-11-12 éve hátra, hiszen már egy vén csont, és hát így aztán nyugodtan ez lazázhat, és mondhatja, hogy ki nem tolja le, meg nincs ez. Miközben meg ott vannak ezek a fiatalok, akik még egy egész életet szeretnének leélni ezen a planétán, tehát hogy így nem a...
És ezzel szemben, hogy megint visszamenjünk keletre, Japán mellé, Kínába, ami egy egészen meglepő hír, és mindig igyekszünk optimista hírekkel zárni a műsort, és ezt most is meg fogjuk próbálni megtartani ezt a jó szokásunkat. Kínában először fordult elő az, hogy a megújuló energia aránya nőtt az energia mixükben, és nem gazdasági okokból. Tehát ez az ország, ahogyan az Ars Technikán írják, azt mondják, hogy több megújuló energia kapacitásuk van, mint az őket követő 13 országnak összesen, és 4-szer annyi, mint a legszorosabb versenytársuknak, az USA-nak. Ugye ebben az esetben szerintem a két ország népességei között is nagyjából ekkora a szorzó, tehát szerintem népesség arányosan ugyanúgy állnak. Minden esetre azt mondják, hogy az, hogy Kína károsanyag kibocsátás, ez a pontos szám a változat, tehát a károsanyag kibocsátásuk az előző évet figyelembe véve 1%-ot esett, és nem gazdasági okokból.
Uh-huh. Tehát nem az van, mint a Covid-nál, hogy akkor minden megállt, és akkor emiatt, hanem a gazdaságuk az dübörög, mégis csökkent a kibocsátás.
Bizony, olyannyira, hogy az energetikai szektor gyakorlatilag a legfontosabb szereplője annak, vagy a legfontosabb tényezője annak, hogy ez változott, mert ha jól emlékszem, de itt a pontos számot mindjárt előásom, 5,8%-kal, 2,5%-kal több energiát használnak, de ehhez a kibocsátás 5,8%-kal kevesebb lett. Tehát az, hogy az energiaigény nő, és közben az energetikai szektor károsanyag kibocsátása csökken, az, hát nem mondom, hogy a végére értünk ennek a nehéz útnak, de hát azért jó érzés ennek örülni.
Mert mindig, amikor csökkenésről beszéltünk, az relatív volt, ugye?
Igen.
Mert az összkép az viszont nyilván több felhasználást mutatott.
Igen, tehát én szerintem az talán nem annyira meglepő, nézve az ilyen jellegű kínai politikát, központilag irányított politikát, hogy ők ezt nagyon-nagyon-nagyon komolyan elhatározták, hogy csökkentik ezt a szennyezőanyag, a légszennyezést, mert gyakorlatilag belefulladnak ebbe, és ugye nagyon komoly változásokat hoztak, elektromos autók, nagyon sok napelem, nagyon sok szélenergia, vasúti közlekedés fejlesztése, és ez abszolút be is jött. Egyébként már tavaly 2024-ben elérték azt a egyébként már akkor is ambiciózus célt, amit szolárban és szélenergiában kitűztek magukra 2030-ra, azt 2024-re elérték. Tehát ők ezt nagyon komolyan gondolják, és itt jön be az, hogy az, ha központilag van valami akarat, ugye itt ez előnyire válik a rendszernek, hogy itt ez volt. Megmondta a gyerekek, ez van, ezt kell szeretni.
Aztán az, hogy ezért milyen kompromisszumokat vállal a társadalom, arról meg még 2 órát tudnánk beszélgetni,
vagy
de
többet,
nem fogunk.
Vagy többet. Na ja, úgyhogy igen, de el kell, hogy köszönjünk tőletek. Nagyon örülünk neki, hogy itt voltatok velünk, mert reméljük, hogy itt voltatok velünk. És jövő héten pünkösd, akkor majd ismétlés lesz, és akkor majd jövünk utána egy héttel, azt majd mindjárt megbeszéljük, hogy akkor majd mi lesz az, majd Houston vagy vendég.
Hát egy Elon Musk interjú.
Ja, most nem, hívogatod, de
minden esetre egy hulladékgazdálkodási himnusszal zárjunk, nem?
Csodát. Egy jó kukanappal?
Mondjuk.
Akkor legyen.
Nálatok mikor van a kukanap? Írjátok meg.
Nálunk hétfőn.